Jó magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A háborús konfliktusok által érintett régiók elkerülését javasolja a Magyar Biztosítók Szövetsége. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy halaszthatatlan utazás esetén érdemes ellenőrizni, szerepel-e a célország a külgazdasági és külügyminisztérium konzuli szolgálata által nem ajánlott úti célok között. Majd pedig erről a tényleges kiutazás előtt ismét meg kell győződni. Elsődleges szempontok minden esetben a biztonság, ezért különösen fontos, hogy az utazók utazás előtt és közben is körültekintően járjanak el. Az ott tartózkodás teljes ideje alatt fontos rendszeresen követni a külgazdasági és külügyminisztérium tájékoztatásait. Ha a válsághelyzet érinti az adott országot, és az utazó nem tud kijutni onnan, javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció, hogy szükség esetén a hatóságok fel tudják venni vele a kapcsolatot. A MABIS szerint mindenkinek érdemes haladéktalanul értesíteni saját biztosítóját, valamint szükség szerint meghosszabbítani a biztosítási fedezetüket a kint tartózkodásukra vonatkozóan. A kialakult helyzetből fakadó bármilyen rendkívüli körülmény esetén is elengedhetetlen a biztosító azonnali értesítése, és fontos az is, hogy minden felmerült költségüket dokumentálják. A járatkésésekre, járattörlésre vagy útvonal módosításra és egyéb térítésekre vonatkozóan a megkötött biztosítások szerződéses feltételei és fedezetei az irányadók. Akár 50 millió forint szabad felhasználású forráshoz juthatnak a mikro- és kisvállalkozások márciustól, fix évi 3%-os kamattal, saját erő nélkül, egyszerűsített feltételekkel, jelentette be Nagy István a közösségi oldalán. Az agrárminiszter közlése szerint az állam 100%-ban átvállalja a kezelési költséget, valamint a legtöbb esetben a garanciadíjat is. Így a konstrukciók valódi kiszámítható és alacsony költségű finanszírozást jelentenek a kisebb agrárvállalkozások számára. A kormány a Kavosz ZRT által működtetett Széchenyi kártyaprogram keretében két új hitelkonstrukciót indít a mikro- és kisvállalkozások számára összesen 321 milliárd forintos idei forrással. A tárcavezető ismertette, hogy az 5 millió forintig igényelhető Zöldút elnevezésű konstrukciót a mikrovállalkozások, köztük a kezdő vállalkozások is igénybe vehetik, míg az akár 50 millió forintos hitelre legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező mikro- és kisvállalkozások jogosultak. A kisebb összegű hitelhez egyszerűsített bírálati eljárást követően rövidebb folyósítási idővel lehet hozzájutni, míg a nagyobb összegű hitelnél a finanszírozók a szokásos hitelbírálati módszerüket alkalmazzák. Látványos vízügyi beruházáson dolgoznak Nyíregyházán a vízmegtartás jegyében. A napokban komoly egyeztetések történtek a Felső-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóságnál, amelynek eredménye, hogy hamarosan megépülhet az Orosz-Urbéresi tározó. A tervek bírálása és véglegesítése után indulhat majd a kivitelezés. A fejlesztés részleteiről Luca Zoltán, a Feti Vízig műszaki igazgató helyettese elmondta, ezek a komplex tervek alkalmasak a teljes nyírség vízpótlására, tartalmaz egy 90 kilométeres csővezetéket is, amely magát a vízpótlást hajtaná végre. A projekt része az Orosz-Urbéresi tározó az egyik legfrekventáltabb létesítménye, amely 1 millió köbméter űrtartalmú tározó lesz. Ez tehát egy jelentős komplexum lesz, teljes funkcióját pedig akkor fogja majd igazán ellátni, ha a nyírség vízpótlása projekt egészében megvalósul, tette hozzá Luca Zoltán. Addig is úgy tervezik meg a létesítményt, hogy ketté választható legyen, egy kisebb és egy nagyobb részre, ennek értelmében részlegesen is tudják majd biztosítani a tározó feltöltését kisebb vízpótlásoknál. A tavaszi fél évben legalább 50%-kal nőnek az egyetemi tanulmányi ösztöndíjak. Az iskolák az emelésről maguk döntenek, a hallgatók kiválósági szempontjai alapján. Ősszel is hasonló nagyságrendű emelés lesz, ismertette a kultúráért és innovációért felelős miniszter egy interjúban. Hankó Balázs elmondta, átlagosan 84%-os az emelés, az egyetemek a hallgatói önkormányzatokkal történő egyeztetést követően maguk döntenek a pénz felosztásáról, tanulmányi kutatási vagy éppen sporteredmények, de mindenképpen valamilyen plusz teljesítmény kiválóság alapján. Közlése szerint ez nem új költségvetési forrást jelent, a pénz ott van az egyetemeknél, hiszen az elmúlt évek során 2,5-szeresére növekedett összességében a magyar egyetemek finanszírozása. Az autonóm egyetemek ebből a keretből hajtják végre az ösztöndíj emelést saját szempontrendszerük alapján. Az állami egyházi és alapítványi fenntartású egyetemekre is vonatkozik az emelés. Ezekben az intézményekben 350 ezer diák tanul, de mindenkit nem érint az emelés, csak azokat, akik az említett kiválósági szempontoknak megfelelnek, hangsúlyozta a tárca vezető.
Az időjárásról.
A fátyol és gomoly felhők mellett az ország nagy részén szűrt napsütés várható. A Dunántúlon elvétve egy-egy zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hajnalban mínusz 2 és plusz 5 fok várható, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Mondd, hogy felvirágozhat még ez a vasbeton dzsungel, mondd, hogy örökké tartunk, mondd, hogy sosem múlunk el, mondd, ha elrontjuk majd újból, nekifuthatunk, és hogy hiába a ráncok belül gyermekek maradunk. Mondd, hogy eltemettük a múltat, mondd, hogy sosem jön vissza, mondd, hogy a rég elejtett könnyeket az idő majd beissza, mondd, hogy ledobjuk a súlyokat, amiket eddig cipeltünk, hidd hát el, hogy az ismeretlenhez itt a térkép mi bennünk. Hogy annyi minden vár ránk, amit nem is sejtünk még. Mondd, hogy mi már összetartozunk, mint a rózsa meg a tüskék. Mondd, hogy változnak a dolgok, de ami fontos, az megmarad. És ígérd meg, hogy a semmiségeken többé nem emészted magad. Mert én ott leszek, mikor kell, de persze akkor is, hogyha nem. Minden vezeklő ölelésben csak átvirasztott éjjelen, amikor arra eszméltél be, hogy az égen sötétül, mikor összeolvasztott. mondd, ha elrontjuk majd újba, neki futhatunk, és hogy hiába ráncunk, belül gyermekek maradunk.
Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Heisman Ildikó Szepi idén 40 éve, hogy a Miskolci Csodamalom Bábszínház tagja. 1986-ban került a Csodamalomba az alapító tagok egyike. Bábszínészi diplomáját 1992-ben kapta meg. Írással és rendezéssel is foglalkozik, 1995-ben Nívódíjat kapott. És most már egyszemélyes előadásával is szórakoztatja a közönséget. A kezdetekről, a pályájáról, szakmájáról és a tervekről is beszélgetünk a Kultúra mai adásában, Heisman Ildikóval.
A Csodamalom története az úgy alakult, hogy nagyon-nagyon régen, nem mondom ki az évszámot még ősrobbanás előtt, Korzsényi Tibor a Budapest Bábszínházban dolgozott, mint bábos. Miskolcon akkor nem volt még bábszínház, amikor Tibor kitalálta, hogy mi lenne, alapítana itt egy ilyen kis egyesületet. És akkor megtalálta a régi malom épületet, a szimfonikus zenekarnak az épületét, és akkor ott őt befogadták tulajdonképpen, hogy ott akkor alapítson egy báb társulatot, és ők már üzemeltek talán egy fél éve, amikor is, tehát így szájról szájra hagyomány útján ment, hogy Tibor keres maga mellé, hát nyilván amatőr embereket, de akik éreznek magukban affinitást, hogy ezt csinálni szeretnék, akkor szívesen várja őket. És itt kezdődik az én történetem, hogy már ők üzemeltek másfél éve körülbelül, amikor is eljutott hozzám is a hír. És hát nyilván. Én énektagozatos voltam általános iskolában is, meg gimnáziumban is, tehát a fellépések, kórustag voltam, tehát nem álltak messze tőlem. És akkor, hát érdekelne. És akkor elmentem kis idő múlva egy próbára, ahonnan hiányzott az egyik színésznő, idézőjel, és mondta nekem Tibor, hogy jó, akkor itt van a szövegkönyv, akkor olvasd fel helyette az ő szövegeit. Na, ott vizek szakadtak le rólam, én azt sem tudtam, hogy egyáltalán olvasni tudok-e. És akkor hát két szerep volt, amit fel kellett olvasnom, és akkor úgy próbáljam meg elkülöníteni a hangomat, és hát amennyire így amatőr módon sikerült ez nekem, én így felolvastam a szöveget, és amikor vége lett az olvasópróbának, akkor mondta Tibor, hogy jó, fel vagy véve, bábszínésznek.
Új könyvtárbusz járja a vármegyelek kisebb településeit. A kis könyvtárbusz az Encsivárosi Könyvtárral együttműködésben 26 kis település olvasóinak könyvtári igényeit elégíti ki.
A Szendrői kistérségben járja majd az utakat és 26 település könyvtári ellátását végzi. Ez egy átalakított busz, tehát ez eredetileg nem busznak készült. Márkát most nem mondok, de könyvtári célokra alkalmasítottuk azáltal, hogy bepolcoztuk, irodai szolgáltatások elérhetőek rajta, illetve hát, hogyha könyv és dokumentumállományt vesszük, akkor egy 500 kötetes könyvtárat találnak majd itt az odalátogatók, a települések lakosai. Egy 20 éves könyvtárbusz kellett most lecserélnünk, amely már több mint 230 ezer kilométert tett meg Borsod-Abaúj-Zemplén megye útjain, úgyhogy kiszolgált és megszolgálta a pihenést.
Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.
Mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem, ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni. Mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem,
néztem a mélyére, élménynek enni, de még kéne. Már letettem róla, már letettem róla. Belebújtam a bőrébe, de ott vékonyan írt a tőréle. Hány szerepben szóltam, hány szerelmem szótlan. Mert kiálltam sírni az erkére, miért kiállt a sútlan a kék égre. Hány szivárványt szúrtam, hány szivárvány szótlan. Nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem, ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Úgy jó, ha bevallom, nem bánom. Néha a tévé a legjobb barátom. Cipőt le balra, na jól van, együtt fetrengünk a portban. Sorozat függő, nem bánom, kinevettem pár rémálmom, ugyanazt néztem, bocsánat, ugyanazt nézem. És ha végre kikapcsolom, mert már mindenki alszik, magam fogom majd elemelni a szereptől, és elbúcsúzni minden szereptől. Elteszem majd holnap, elteszem majd holnap, elteszem majd holnap. Senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Ez így jó nekem. Ott a helyem. Ez így jó nekem. Ott a helyem. Ez így jó nekem. Ez így jó nekem. Majd ott a helyem. Ez így jó nekem. Majd ott a helyem. Ez így jó nekem. Majd
Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Heisman Ildikó Szepi idén 40 éve, hogy a Miskolci Csodamalom Bábszínház tagja. 1986-ban került a Csodamalomba az alapító tagok egyike. Bábszínészi diplomáját 1992-ben kapta meg. Írással és rendezéssel is foglalkozik, 1995-ben Nívódíjat kapott, és most már egy személyes előadásával is szórakoztatja a közönséget. A kezdetekről, a pályájáról, szakmájáról és a tervekről is beszélgetünk a Kultúra mai adásában Heisman Ildikóval.
A Csodamalom története az úgy alakult, hogy nagyon-nagyon régen, nem mondom ki az évszámot még ősrobbanás előtt, Korzsényi Tibor a Budapest Bábszínházban dolgozott, mint bábos, de itt a Miskolci Varietében is volt ő táncos komikus. Na és lényeg az, hogy Miskolcon akkor nem volt még bábszínház, amikor Tibor kitalálta, hogy mi lenne, alapítana itt egy ilyen kis egyesületet. És akkor megtalálta a régi malom épületet, a szimfonikus zenekarnak az épületét, és akkor ott őt befogadták tulajdonképpen, hogy ott akkor alapítson egy báb társulatot. És ők már üzemeltek talán egy fél éve, éve, amikor is, tehát így szájról szájra hagyomány útján ment, hogy Tibor keres maga mellé, hát nyilván amatőr embereket, de akik éreznek magukban affinitást, hogy ezt csinálni szeretnék, akkor szívesen várja őket is. Itt kezdődik az én történetem, hogy már ők üzemeltek másfél éve körülbelül, amikor is eljutott hozzám is a hír. És hát nyilván. Én énektagozatos voltam általános iskolában is, meg gimnáziumban is, tehát a fellépések, kórustag voltam, tehát nem álltak messze tőlem. És akkor, hát érdekelne. akkor elmentem egy meghallgatásra, vagy beszélgetésre, és akkor ott mondta nekem Tibor, hogy sajnos most nincs lehetőség, hogy felvegyem, mert telített a létszám, viszont a szervező elhagyta őket, ha esetleg volna ehhez kedvem, akkor nagyon szívesen. Hát jó, akkor jó. Várjuk meg a nyár végét, és akkor szeptembertől szeretettel vár. Na, én szeptemberben mentem, amikor is a szervező visszament. Ekkor ott álltam két szék között a földön, ültem inkább, és akkor mondta, hogy de azért járogassak be így próbákra, nézegessem, hogy milyen is ez egyáltalán. És akkor elmentem kis idő múlva egy próbára, ahonnan hiányzott az egyik színésznő, idézőjel, és mondta nekem Tibor, hogy jó, akkor itt van a szövegkönyv, akkor olvasd fel helyette az ő szövegeit. Na, ott vizek szakadtak le rólam, én azt sem tudtam, hogy egyáltalán olvasni tudok-e. És akkor hát két szerep volt, amit fel kellett olvasnom, és akkor úgy, hogy próbáljam meg elkülöníteni a hangomat, és hát amennyire így amatőr módon sikerült ez nekem, én így felolvastam a szöveget, és amikor vége lett az olvasópróbának, akkor mondta Tibor, hogy jó, fel vagy véve, bábszínésznek. És hát így kezdődött az én életem. Aztán hál' Istennek, hogy egyre teltek az évek, nyilván gyakorlottabbak lettünk, és igényünk volt arra, hogy valami iskola álljon már mögöttünk, tehát hogy így valamilyen iskolát végezzünk már el, hogy tényleg tudjuk már azt, amit csinálunk, úgy igazából. És akkor mi Tibor összeszedte úgy az embereket, hogy mi elvégeztünk egy báb tanfolyamot, az 1990-ben. Ez két éves tanfolyam volt, úgyhogy mi dolgoztunk mellette, délelőtt letudtuk az előadásokat, és akkor délután pedig végeztük az iskolát, és akkor 92-ben kaptuk meg a bábszínészi oklevelet. Úgyhogy így alakult az életem, így kezdődött, így vagyok hivatásos bábszínész. Hát igen, 40 éve. 40. Uff, kimondani is hosszú, vagy sok. Rossz.
Korábbi ismerettségünkre tekintettel, ha megengedett tegeződjék az interjúban, köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első szerepeidre?
Jó, én nagyon féltem. Fú, én iszonyatosan izgultam, viszont azt tudom, vagyis hát akkor még nem tudtam, de magamról most már tudatosan tudom, hogy én nagyon humorzsák vagyok, tehát hogy én megpróbálom az ilyen kínos szituációmat is humorral elütni, és ez nagyon sok esetben engem kihúzott az ilyen nagyon félős helyzetből, és jó irányba vitt, tehát hogy nem ilyen kínos humorok lettek, hanem vicces, és akkor ez ugye inspirálta az embert, hogy a közönség vette ezeket a akár mozgatásban, akár kis mellék beszúrt kis mondatokkal is, de hogy vette a közönség, és akkor ez így elkezdett engem olyan irányba terelni, hogy na, tudom én ezt jól is csinálni, meg izgalom nélkül is, és végül is a humorba kapaszkodva lendített át ezen az izgulásos helyzeten az élet, és hát ez a mai napig is ugyanígy megmaradt.
Mondhatjuk, hogy alapító tagja vagy a bábszínháznak?
Mondhatjuk, igen, mert akik előttem már ott voltak a bábszínházban, azok gyakorlatilag nagyon hirtelen le is koptak. Páran maradtunk, akik egészen 92-ig, azért emblematikus 92 mint évszám, mert akkor költöztünk át a Kossuth utcába, a színháznak a volt kamaratermébe. Tehát oda már az a magból nagyon kevesen jöttek, tehát hárman, maximum négyen. De sajnos ők is, van, aki Isten nyugosztály meghalt azóta, de hogy a régi gárdából, akik a malomba születtünk, én vagyok egyedül.
Minek köszönhető ez, mit gondolsz?
Én azt gondolom, hogy volt egy tanárnőnk, egy bábmozgatás tanárnőnk, aki nagyon gyűlölte azt, hogyha a bábot babának nevezték. És mindig kikérte magának, és ezt annyira a fejünkbe verte, hogy nem baba, ez báb. És hogy minek köszönhető ez, hogy itt vagyok még 40 év múltán is, annak mindig azon gondolkodom, hogy nekem az egész életem, tehát kislányként, felnőtt lányként, ezért néniként, egész életemben az volt a dolgom, hogy babázzak. És hogy ez egy kellettől jobb. Tehát, hogy ez egy annyira most már azt mondom, hogy könnyű szakma, de hogy könnyű, mert nagyon nehéz. De hogy könnyű, tehát hogy ez egy jó, tehát egy örök mosoly az élet, egy örök játék az életem, egy örök babázás az életem. Ráadásul ugye nekünk úgy színházban, mint minden máshol, tehát van a nyári szünet, mint a pedagógusoknál, hogy és akkor van egy fizetett szabadság, ami nem az, hogy most én ülök bent egy boltban mondjuk, vagy egy bárhol, napi 8 órában a rekkenő kánikulában is, hanem nekem van egy nyári szünetem. És szeptemberben újra kezdődik a babázás. Tehát, hogy mi kellett több?
És mi a nehézség?
Hát a nehézség, van benne fizikális nehézség is, és nyilván van szellemi nehézség is. Egyre jobban a klasszikus paravános bábjáték az hát elmúló félben van. Mi próbáljuk még mindig tartani, épp ma délelőtt is egy klasszikus paravános bábaladás volt, amiben játszottam, de hogy elkezdődtek olyan technikájú előadások is, mint például a bunraku technika, ami nem takarja el egy paraván a bábost, hanem látszik a bábos, és akkor a bunrak az olyan, hogy hátul van egy fogója, és akkor úgy tudja az ember mozgatni, hogy látható a színész. És hát ez jelen esetben földön csúszva, mászva, térdelve, esetenként dobogóra felszaladva, leugrálva, tehát hogy fizikálisan igénybe veszi az embert. Ami nem baj, mert hála jó Istennek, 40 év elmúltával is még csodálatos módon bírom ezt. Nagyon sok kollégámnak és nagyon sok bábosnak betegsége az, hogy a térdei tönkre mennek. Nekem valami, most lekopogom, tisztelt hallgatók, de hogy nekem még bírja a térdem. Úgyhogy ennek örülök, mert most is rengeteg olyan előadásunk van, amiben tényleg csúszunk, mászunk, mint a legutóbbi ilyen nagyon szép előadásunk, a Kis Herceg, amiben hárman mozgatunk folyamatosan egy méter 20 centis a báb, tehát hárman mozgatjuk egyfolytában, és hát esetenként, amikor én vagyok a segítő, akkor nekem a legkisebbre kell összemennem, hogy ne látszak. De bírom, szeretem. Aztán pedig a szellemileg, amikor egy olyan új szerepkörbe csöppen az ember, nyilván koránál fogva azért múlik ez, hogy voltam én Hófehérke, meg voltam én királykisasszony, nyilván koromnál fogva most már inkább a királynő, avagy a büdösbanya, vagy a bármi, ilyen, ami hozzám illik. De amikor egy olyan új szerepkörbe kerül az ember, amit még nem csinált, akkor hát van az a betogy, amikor, hogy most ezt hogy? Én ezt tudom? És akkor jön a humorral elütése a dolognak. Tehát, hogy ha jó a rendezője az embernek, akkor ezen olyan gördülékenyen át tudja segíteni az embert, hogy a végén azt gondolom, hogy miért is izgultam én ezen ennyit. De hát ez egészséges, hogy egy színész izgul, mert ha nem izgulna, akkor...
Még ennyi év tapasztalat után is?
Persze. Nem olyan régen. Én nagyon vágytam arra, hogy nekem legyen egy egyszemélyes előadásom. És hál' Istennek van egy barátom, aki nagyon sokszor rendez nálunk a Bábszínházban, név szerint György Zoltán Dávid, imádom. És én addig zsorvákodtam, hogy nekem úgy szeretnék egy egyszemélyes előadást, de könyörgöm, valaki csináljon már nekem egy valami. Na és akkor ő kitalálta, ha van nekem egy macskám, akiről állandóan sztoriztam. És akkor ő kitalálta, hogy mi lenne, ha a macskámról szólna ez az egyszemélyes előadás. Mondom, ez jó, ez izgalmas. Szerzett hozzá egy nagyon-nagyon jó dramaturgot, név szerint Pallai Mara, aki meg is írta ezt a előadást, szövegkönyvét, és elkezdtük próbálni, és hát gyakorlatilag három szerepet játszok benne egyedül. Játszok egy macskát, játszok egy nagyon kövér kis madárkát, és önnön magamat, koromat játszom, tehát egy néni, aki egyedül van otthon, csak a macskája madara van, és akkor befogadja ezt a macskát, név szerint Miskolci Mócsing Mihályt, mert hogy így hívják a macskámat. És akkor az ő életükről szól, vicces, nagyon-nagyon strapás, humoros, de imádom. Imádom. Nagyon jó játszani. Hát ilyen. Na ott minden előadás előtt izgulva megyek fel a színpadra. De mindig.
Az előbb már említetted, szerettem volna kérdezni, hogy hogyan változott tulajdonképpen a szakma az évek, évtizedek alatt?
Hát ez a látszik a színész, ez nagyon, nagyon trendi, hogy ilyen modern kifejezés eléjek. Ezek mindig ilyen beavató színház jellegű előadások, de nagyon e felé megy a báb színház, mint olyan. Tehát, mint amit említettem, hogy a klasszikus paravános egyre kevesebb, de hogy e felé megy, meg nagyon afelé megy, hogy a bábos kilép a báb színészségből, és mint igazi színész áll a színpadon, és ez a kettő vegyítve van, a bábbal élő színész, aztán tárgyjátékok élő színész, tehát ilyen óriási kutyulék az egész, de nem rossz ez szerintem, tehát jó ez, legalábbis nekem ez az irány tetszik, hogy nyitjuk, vagy jaj, mert te csak báb színész vagy, elbújsz a paraván mögé, és akkor kész. Hát nem ennyi, hanem sokkal, de sokkal több, sőt, én azt gondolom, hogy amikor a báb színész úgymond elhagyja a bábot, és kilép, mint élő színésznek, akkor még az ő dolga nehezítve is van, mert esetenként meg kell fognia a bábot, és akkor bábosként is üzemelni kell, és kontra élő színészként is üzemelni kell, és ezt a kettőt, ezt összhangba kell hozni. Tehát, hogy ez egy nehezítettebb pálya, mint mondjuk egy sima egyszerű színész a nagy színpadon.
A gyerekek figyelmét nehezebb lekötni, van ilyesmi tapasztalatod?
Az a furcsa mostanság, hogy azt gondolná az ember, hogy ugye ebben a modern telefonos, számítógépes, játékos világban a gyerek beül a nézőtérre, és onnantól kezdve 5 perc múlva, mert ugye felgyorsultunk annyira, hogy 5 perc múlva már zsiborog meg, mindent csinál, és nem. És meglepő, hogy nem, hogy annyira, szerintem azért, mert annyira hirtelen más impulzus kapja, hogy egy színházi körülmény között van, és nem nézi a telefonját, és hogy a meglepődöttségtől ül, és odaadja magát, és nézi az előadást, és tehát teljesen halálcsöndben, amikor kell a interakció van, akkor aktív, ha vége van, és tapsolni kell, akkor tudja, érdekes módon, hogy tapsolni kell. Tehát, hogy meglepő ez a fajta dolog, és az is meglepő, hogy a hétvégi matiné előadásainkon, ami ugye a nagy közönség felé van nyitva, tehát jöhet bárki a szombati előadásra, hogy egyre több szülő fogja a kézen a kis gyermekét, és eljön bábszínházba. Tehát gyakorlatilag mondhatom azt, hogy ilyen 90%-kal, de telt házasok a hétvégi előadásaink. Úgyhogy én ennek örülök, hogy a számítógépes világ nem vitte el a gyerekeket ebbe a rossz irányba, hanem azért e felé is nyitnak. Úgyhogy remélem ez így is marad, nem jön be semmi plusz újdonság, mert akkor mondjuk robotbáb, mert akkor nekünk annyi.
Megfogalmaztad-e már esetleg magadban, hogy mire vagy a legbüszkébb a pályád során?
Hát igen. Igen. Ha most visszafelé akarok haladni, akkor ez az egyszemélyes Miska Macska előadásom, amire büszke vagyok, és nagyon is szeretem. És akkor még visszafele megyek időben. Volt nekünk egy Rigó Csőr király című előadásunk. Ez egy báb musical. És ezt, aki eljött, Sipos Imre rendezte nálunk ezt az előadást, és Matyi Ágota tervezte, és egy zseniális díszletet talált ki hozzá, ez is Bundra Kubáb, tehát, hogy látszunk mögötte, és hogy ebben én a Ibolyka szerepét kaptam, tehát ő a női főszereplő, és hát ez, mint mondottam, musical. Tehát, hogy itt végre lehetett olyan dalokat énekelni, ami nem, úgymond nem nézem le, de hogy nem gyerekdal, tehát, hogy nem egy kismackó énekel az erdőben, hurrá, hanem tényleg egy musical, tehát ahol tényleg úgy igazából lehetett énekelni, és nagyon sok ismerősöm, aki eljött és megnézte, és mondjuk nem ismert engem a régi életemből, amikor is Szvetterén zenekarban voltam énekesnő, hanem csak ezt az előadást látta, hogy ilyen tátott szájjal, tátott szemmel, tátott füllel jöttek, hogy úristen, neked ilyen hangod van? És hát, mondom, igen. Igen, tehát, hogy erre is nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy ezt a fajta lecet is át tudtam ugrani. Úgyhogy én a többi előadást is szeretem, persze, de ami ennyire kiemelkedő, az ez a két előadás.
És van még valami, amit szeretnél elérni, megcsinálni, terved, célod?
Hát, hogy is mondjam, van, de már nem bábos. Én nagyon szeretek horgolni, varni, mindenféle olyan kézi munkát, ami alkotó tevékenység. Nyilván tudom azt, hogy rengeteg fiatal van most már nálunk, és hogy át kell adni a stafétabotot. Tehát, hogy most már hogy én ezt el is tudom fogadni. Tehát, hogy ez nekem nem esik rosszul, hogyha én mondjuk nem vagyok egy új darabba benne, mert hát dolgozzatok ti. Én már megtettem, amit meg kellett, de hogy, és visszakanyarodjak ez a kézműves tevékenységhez, hát van egy ötletem a jövőre nézve, csak nem tudom, hogy elmondhatom-e. Elmondom. Legyen így.
Köszönjük.
Minden évben van a Báb Színházban gyerekeknek nyári tábor. Ez egy ilyen bábos nyári tábor, 5 napos turnusokban, ami arról szól, hogy megérkeznek a gyerekek, közösen kitaláljuk, hogy milyen mese legyen, úgyhogy mi írjuk meg. Tehát ott közösen a gyerekkel megírjuk, kifaragjuk a bábot, megcsináljuk a bábot, és akkor fent a Báb Színház színpadán pedig elpróbáljuk ezt a kis művet. Nem kell nagy hosszúságúra gondolni, egy ilyen 5-6 perces kis előadások, és akkor ezt pénteken délután előadjuk a szülőknek. Mindenki boldog, mindenki örül, és mindenki fényképez, és mindenki videózik. Na, és én azt találtam ki, hogy a nyári táborokba érkező gyerekek hozzák be a kinőtt és már nem használt pulcsit, harisnyát, bármit, kiskabátot, akármit. És én ezekből manókat is nagyon szeretek gyártani, de hogy ezekből a kis ruhácskákból, amik bekerülnek esetleg, akkor én ezekből csinálok manót. Tehát, hogy így az egész épületet elmanósítani, de hogy ilyen nem ilyen 10-15 manó, hanem azért ilyen jelentő. Tehát, hogy a plafonról is manó csüngjön, ez a tervem. És akkor nyilván ez egy kis marketingfogás is részemről, mert az, aki behozott egy kis ruhát, akkor biztos eljön előadásra, és meg fogja keresni, hogy melyik manón is van az a kis pulóver, amit most hoztam be a gyerektővája, ott van. Tehát, hogy én ezt nagyon-nagyon bírnám csinálni, ezt nagyon szeret, nyilván szabadidőmben, tehát, hogy ez nem a színészség elhagyásával, de hogy ezt én így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bírnám, ha meg lehetne, ha meg tudnám csinálni. Mert tehát azt látni, hogy valaki megtalálja egy kis fecetkében az ő kis gyerekének a ruháját, szerintem az egy olyan boldogság. Hát ezzel még most fogok majd a igazgatónő elé járulni ezzel az ötletem, mert bízom benne, hogy vevő lesz rá.
Bizonyára az évek során nagyon sok kis történet, esemény felhalmozódott, amire szívesen emlékszel vissza, ami szívet melengető. Eszedbe jut most esetleg néhány, hát, amit szívesen szoktál mesélni?
Rengeteg ilyen van, persze. Ebből az ember gyorsan szemezget, hogy melyik is az, ami vicces is legyen. Hát először is, amikor az ember a kollégáit a paraván mögött elkezdi nagyon-nagyon kényelmetlen helyzetbe hozni. Ez szerintem minden egyes bábszínházban megtörténik, de olyan történt velem, amikor is mindkét kezemmel fent voltam a paraván fölött, tehát lehetőségem se volt bárkit kézzel elhesegetni a környezetemből. Akkor fogták, összekötözték a lábaimat a paraván alatt egy mancaggal, de úgy, hogy lépésnyi lehetőségem volt, de hogy még ez nehezítve legyen, mindenféle ilyen csörömbdobozok rá voltak erre a madzagra, madzag végre, mint az amerikai filmekben a házasság kötött autók mögé, és akkor, akkor így dolgozzál, hogy meg nehogy csörömpöljék közbe, így közlekedjél, de közbe játszod a két szerepet fent a kezeddel. Tehát ebből azért tudtak olyan sztorik lenni, és hát olyan röhögések, hogy gyakorlatilag ott ember nem volt a talpán, aki rakta a száját, hogy ne röhögje szét magát nyilvánosan a színpadon. Tehát ezek ilyen belső poénok, belső huncutságok. Külső poén az pedig, ami nagyon-nagyon kedvencem, játszottuk a Jancsi és Juliskát, és én voltam benne a boszorkány. És ez egy ilyen átváltozós báb volt, tehát ha átfordítottam, akkor varjú volt, ha visszafordítottam, akkor boszorkány volt. És hát rettenetesen boszorkánykodtam, és ezt egy iskolába játszottuk vala, igen, egy iskolába, mert ezt egy kisgyermek ezt nagyon nem tudta tovább tolerálni. Ő nem tudom honnan, de kerített egy seprűt, és egy adott pillanatban, amikor én a boszorkánnyal ott nagyon boszorkánykodtam a paraván fölött, egyszer csak annyit látok, hogy megjelenik egy seprű, hozzá egy gyermeki hang, takarodj innen, te rondapanya, és üti a paravát. Na, itt volt egy 5 perces szünet, mert ott emberi szem szárazon nem maradt, de a pedagógusoktól kezdve mi a paraván mögött, akik éltünk és mozogt, kész, hát ott egyszer nem tudott tovább menni a dolog, mert annyira röhögtünk, hogy jó, a gyereket visszavitték, lefogták, hogy nyugodjon meg. Hát nyilván aztán folytattuk, befejeztük, de tehát ezt a mai napig sztorizzuk, pedig hát azért ennek is van bőven 30 pluszos éve.
Mik még a tervek, célok idén?
Hát most még ebben az évadban, ami 25-26-os évad, most jön a már említett Győr Zoltán Dávid, ő egy magyar népmesét fog rendezni, a Halhatatlanságra vágyó királyfit, és abban fogok játszani, tehát próbálni áprilistól. Azt hiszem, a halál leszek benne, meg egy kígyó királynő, ennyit hallottam csak így folyosó szinten, de ezt konkrétan még nem tudom. Aztán a jövő évadról még nincs mit mondanom, mert még nem tudom, ugyanis most van igazgatóválasztás, de úgy tűnik, hogy marad a jelenlegi igazgatónőnk, úgyhogy a jövő évadról csak szeptemberben fogok tudni bármit is.
Heizman Ildikó Szepi idén 40 éve, hogy a Miskolci Csodamalom Bábszínház tagja. 1986-ban került a Csodamalomba az alapító tagok egyike. Bábszínészi diplomáját 1992-ben kapta meg. Írással és rendezéssel is foglalkozik, 1995-ben Nívódíjat kapott. És most már egyszemélyes előadásával is szórakoztatja a közönséget. A kezdetekről, a pályájáról, szakmájáról és a tervekről is beszélgettünk a Kultúra mai adásában Heizman Ildikóval.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Ma vagyok én, lelkem vagyok én, gyökér nélkül a fa meg.
Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Új könyvtárbusz járja a vármegye legkisebb településeit. A második Rákóczi Ferenc könyvtár és az Encsi Városi Könyvtár együttműködésében szolgálatot teljesítő kis könyvtárbusz cseréje aktuálissá vált. A könyvtárellátási szolgáltató rendszerbevezetése segített abban, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye aprófalvas településein élők is hozzájussanak a könyvekhez, akik nem tudják személyesen felkeresni a könyvtárakat vagy a szolgáltató helyeket. A vármegye 53 településén segíti az olvasókat a könyvtárbuszos ellátás abban, hogy ne szenvedjenek hiányt a szolgáltatásokból. A második Rákóczi Ferenc könyvtár által üzemeltetett nagy könyvtárbusz a Szendrői térség 27 kis településén biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat, könyvtármozi vetítés lehetőségével együtt. A kis könyvtárbusz az Encsi Városi Könyvtárral együttműködésben 26 kistelepülés olvasóinak könyvtári igényeit elégíti ki. Az átadó ünnepségen részt vett Vince Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára, valamint Rózsa Dávid, a Nemzeti Könyvtár főigazgatója is.
A könyvtárbusz az egy régi módszer, több mint 100 éves múltra tekint vissza, és itt Miskolcon és környékén is ez a második könyvtárbusz, ami könyvtári szolgáltatást visz azokba a településekbe, ahol nem áll rendelkezésre a könyvtár. Hozzá kell tenni, hogy a busz maga az egy nagyon hatékony forma, hiszen a teljes vármegyei könyvtár teljes gyűjteménye kölcsönözhető ezáltal, és közösségi élményekkel is gazdagítja a programban résztvevő településeket, hiszen a nagyobbik busz, ami szintén itt látható mögöttünk, ami régóta megvan, az rengeteg közösségi szolgáltatást nyújthat, mozitól elkezdve VR és egyéb izgalmas high-tech dolgokat is nyújt. A kisebb busz az pedig az önkormányzatok közösségi tereit kihasználva kulturális szolgáltatást biztosít. Ez garantálja azt, ami Magyarország alaptörvényében is le van fektetve, hogy a kultúrához, a művelődéshez való jog az minden magyar állampolgárnak a természetes joga. Ez az egyik szolgáltatás, amin keresztül a második Rákóczi Ferenc könyvtár közreműködésével hát biztosítani tudjuk ezt a szolgáltatást. A magyar könyvtári rendszer az egyik legnagyobb és legrobusztusabb kulturális rendszer, éves szinten mintegy 35 milliárd forintból működik. Ehhez képest elenyészően olcsó és elenyészően kevés a könyvtárbuszoknak a költsége, tehát azt gondolom, hogy a leghatékonyabb szolgáltatások egyike, és biztos vagyok benne, hogy nagy örömmel fogadják a helyben élők, nem kell kocsiba ülni, nem kell autóba ülni ahhoz, hogy könyvtári szolgáltatást vegyenek igénybe, tehát mindenképpen ez egy nagy robusztus rendszernek az egyik leghatékonyabb ága.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye nagy vármegye, több mint 330 településsel. Milyen szerepet tölt be itt a könyvtárbusz? Miért fontos tulajdonképpen?
Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében van a legtöbb kis település, így a második Rákóczi Ferenc könyvtára sokkal nagyobb feladat hárul. Azt gondolom, hogy a kollégák ezt maximálisan megugorják, és azt látjuk, hogy rengeteg kis könyvtár is megújult az elmúlt időszakban. Van ez az úgynevezett KSZR rendszer, ami arról szól, hogy a nagy vármegyei könyvtár infrastruktúrálisan segíti a kis könyvtárakat. Tehát mindenféleképpen ez egy példaértékű és kiemelkedő munka, amit itt a miskolci kollégák együttműködve a helyben lévő kultúraszervezőkkel közösen végeznek, és a cél az tényleg az, hogy legyen bármilyen kis település, bármilyen kis falu, akár előregedő, akár fiatalabbakkal gazdag község, legyen ugyanolyan szolgáltatás, és legyen ugyanolyan minőség mindenhol. Ennek az egyik módszer a könyvtárbusz, a másik a KSZR könyvtári rendszer, és hát azt mindenki tudja, hogyha bemegy egy kis települési könyvtárba, vagy igénybe veszi a könyvtárbusz szolgáltatását, akkor valójában a teljes vármegyei könyvtár és a vármegyei könyvtár mögött pedig a teljes országos rendszer szolgáltatását veheti igénybe. Minden, ami megtalálható Miskolcon vagy Budapesten, az el kell, hogy jusson a legkisebb településekre is.
Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója, gratulált a miskolci könyvtár munkatársainak. Miért?
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, olvasóvármegye, Miskolc olvasóváros, és ezt nagyon jól tükrözik mindazok az adatok, amelyek az elmúlt években érkeznek vármegyei és városi szinten. Több mint 100 000 olvasó használja a vármegye könyvtárait több-kevesebb rendszerességgel, és több mint 1 millió kötetet kölcsönöznek ki. Itt Miskolcon a könyvtár használók száma meghaladja 11 000-et, és 100 000 könyvet kölcsönöznek. A második Rákóczi Ferenc könyvtár munkája országos szinten is kiemelkedő. Rengeteg kiskönyvtárat újítottak fel az elmúlt években, most pedig megújul a kistelepüléseket ellátó könyvtárbusz. Ezek az eredmények nem lennének, hogyha a könyvtár munkatársai nem azok szerint a minőségi sztenderdek szerint dolgoznának, amelyeket az elmúlt években többször elismert már a Kulturális és Innovációs Minisztérium is, legutóbb épp januárban, és ennek a munkának az elismerését jelenti az a miniszteri elismerő oklevél is, amelyet Varga Gábor igazgató úr vehetett át. Mindez azt bizonyítja, hogy a Miskolci könyvtár csapata országosan is kiemelkedő munkát végez.
Varga Gábor könyvtárigazgatót kérdezem, ha egy kicsit a hallgatók, ugye most nem látnak képeket, ha egy kicsit a hallgatóknak bemutatnánk, hogy tulajdonképpen hogy is néz ki az új könyvtárbusz.
A mai napon átadott könyvtárbusz a Szendrői kistérségben fog járja majd az utakat és 26 település könyvtári ellátását végzi. Ez egy átalakított busz, tehát ez eredetileg nem busznak készült, márkát most nem mondok, de könyvtári célokra alkalmassá tettük azáltal, hogy bepolcoztuk, irodai szolgáltatások elérhetőek rajta, illetve hát, hogyha könyv és dokumentumállományt vesszük, akkor egy 500 kötetes könyvtárat találnak majd itt az odalátogatók, a települések lakosai. Egy 20 éves könyvtárbusz kellett most lecserélnünk, amely már több mint 230 ezer kilométert tett meg Borsodabói Zemplén megye útjain, úgyhogy kiszolgált és megszolgálta a pihenést. És nagyon örömteli, hogy a könyvtárellátási szolgáltató rendszerben egy ilyen beruházás megvalósulhatott, és azt gondolom, hogy ez költséghatékony és racionális is, hiszen azok a kis települések, amelyeket ellát az új könyvtárbusz, lélekszámban nem indokolják, hogy akár egy épületben és könyvtáros kollégával napi 8 órában működjön könyvtár, de pontosan erre való a KSR, könyvtárellátási szolgáltató rendszer, és azon belül a könyvtárbuszok rendszere, hiszen heti, illetve kétheti rendszerességgel előzetes igények alapján megjelenik a megadott időpontban, tehát menetrendszerűen a kis könyvtárbusz inkább könyv és dokumentum kölcsönzés, illetve irodai szolgáltatásokra alkalmas. A nagyobb könyvtárbuszunk az, ahol közösségi rendezvények, könyvtármozi vagy digitális oktatás, digitális írástudás kompetencia fejlesztése zajlik.
Új könyvtárbusz járja a vármegye legkisebb településeit. A második Rákóczi Ferenc könyvtár és az Encsi Városi Könyvtár együttműködésében szolgálatot teljesítő kis könyvtárbusz cseréje aktuálissá vált. A könyvtárellátási szolgáltató rendszer bevezetése segített abban, hogy a Borsodabaui Zemplén vármegye aprófalvas településein élők is hozzájussanak a könyvekhez, akik nem tudják személyesen felkeresni a könyvtárakat vagy a szolgáltató helyeket. A vármegye 53 településén segíti az olvasókat a könyvtárbuszos ellátás abban, hogy ne szenvedjenek hiányt a szolgáltatásokból. A második Rákóczi Ferenc könyvtár által üzemeltetett nagy könyvtárbusz a Szendrői térség 27 kis településén biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat, könyvtármozi vetítés lehetőségével együtt. A kis könyvtárbusz az Encsi Városi Könyvtárral együttműködésben 26 kis település olvasóinak könyvtári igényeit elégíti ki. A most átadott új jármű beszerzése és átalakítása több mint 18 millió forint állami támogatásból valósult meg, így mostantól egy modern, jól felszerelt könyvtárbusz járja majd a településeket.
Eső szavaron száll, villám tépte a táj, mint egy hurrikán után. Tombol a szívem is egyre jár, szétszakít a világ, merre tartunk, mondni vár. Hol van, hol jár,
szagok a szál. Hol vagy, hol jársz? Egyedül ér a forróság. Nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán. Szabadon élek, itt szabad a tánc, de bor fedi már a vágyunk, mit egyszer dallamokba zártunk. Hamis az ének is, a ritmus más, csak önmagunkkal játszunk, mozdulatlanul állunk. Hol van, hol jár? Már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Hol vagy, hol jársz? Egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már. Valami más a levegőben érzem, hol az a tűz, ami benned volt régen? Hol a szeretet a nagyvilágról? Nevess a szemembe, bárhol járok, a gondolatba vagy zárva. Ennek időben túl nagy az ára, ébredj fel. Nem ez a vége, nem ez a vége, nem ez a vége a szél. Ahogy fújja az arcom az élet, a hegedűn húzza a szívem, a szívem, a szél. Ahogy fújja az arcom az élet, a hegedűn húzza a szívem, a szívem. Csillagokkal száll, hol vagy, hol jársz? Egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán.
Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egyórával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Esti nyugalom.